Hagyjad az Úristenre te minden utadat, bízál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezessel bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a zsidókhoz írt levélnek 12. fejezetének első 15 verséből, s a 13. fejezetnek 20. és 21. verseiből. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, s az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekbe megfáradva el ne csüggedjetek, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletbe tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig jobbunkra teszi ezt, hogy szentségébe részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, azért, hogy Isten kimulkálhassa bennünk a hitnek drága ajándékait, gyertek, csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, meghódol a mi lelkünk te előtted, és magasztalunk téged azért, hogy te előtted lehetünk. Urunk, a nyitott templom ajtó üzenete a szívünkig kell, hogy elérjen, mert nem csak egy földi épületnek az ajtaja várt minket nyitva, akkor is, hogyha ez egy csodálatos templom ajtó, hanem magasztaljuk, Urunk, a te nevedet azért, hogy a mennyországnak nyitott kegyelmi ajtajával vársz itt bennünket, hogy akik betérünk ide te hozzád, a te színed elé jövünk, bánattal, gyásszal, vagy örömmel, szorongással, vagy félelmeinket hozva eléd, Urunk, légy érette áldott, hogy eléd jöhetünk, mert a kegyelem trónusa előtt ma is nyitott szívvel, és kegyelmeddel fogadsz bennünket. Köszönjük, Urunk, az elkészített igét, amit most is szívünkre akarsz helyezni, s amely által tanítani akarod a mi életeinket. Adj nekünk, Urunk, lelki elevenséget és fogékonyságot, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem befogadói és cselekvői. Szent Háromság, Úristen, növeld a mi hitünket, s engedd meg, hogy megtaláljuk a nyitott ajtót, bánatunkkal, gondunkkal, de örömünkkel is. Légy velünk, védj körül bennünket szereteteddel, megváltó kegyelmeddel, Úr Jézus, hogy azt a lelkületet keressük, és azzal tudjunk innen a templomból kimenni, amely Úr Jézus a te lelkületed. Így áld meg bennünket, Urunk, mint az ige hallgatóit, s az ige hirdetőjét, hogy minnyájon hordozóivá válhassunk a te élő igédnek. Krisztus által kérünk, hallgass meg imánkat, édesatyánk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyamint az írva található Máté evangéliumának 11. részében, a 28-tól a 30-ig terjedő versekben a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig Istennek írott igéje. Kedves szeretett testvérek, becsengettek. Megkezdődött az oktatás, az általános iskolától kezdve a középiskolákon át, és ennek a hétnek a regisztrációs feladatai után a jövő héttől az egyetemeken és a főiskolákon is már teljes szorgalmi időszakban fáradozhatnak a tanulók, a hallgatók, hogy elsajátítsák az esztendőnek, legalábbis ennek a fél évnek a tananyagait. Nem is olyan könnyű dolog tanulni. Mi magunk is, hogyha érintve vagyunk az iskolai szezon véget, akár gyermekek vagy unokák kapcsán, bizony minket is megérint a szele a tanulásnak, az új könyv illata, amikor belelapozunk, amikor átnézzük, hogy miket kell majd a gyereknek olvasni, milyen szintű matematikai példákat kell majd ebben az esztendőben teljesítenie, milyen logikai készségre lenne szükség. És nagyon sokszor ott van a szívben az aggodalom, akkor is a nagyon jó tanuló, akkor is a nagyon jó gyermek. És milyen jó az imádságos lelkű szülő is ilyenkor, ilyen élethelyzetekben. Uram, segítsd meg, adj neki jó előmenetelt. Mert hiszen ilyenkor szembesül az ember a tanév kezdetén, hogy mennyi mindent meg kell tanulni. De nem csak az iskola padban kell tanulni, kedves testvérek, hanem az Úr Jézus mai igéje által azt üzeni számunkra, hogy a templompadban is tanulnunk kell. Mert aki bejön az Isten házába, és itt a templom padjaiba elcsöndesedünk, mert az Úr igéért, az élő igéért, Krisztusért jövünk, Jézus mindig élő módon, eleven igével szólít meg bennünket, úgy, ahogyan az énekben is énekeljük, hogy ő úgy szól ma is, ahogy régen te szólt. És miután a galileai városokra az Úr Jézus elmondta az ő ítélete szavait, mert azok nem akarták befogadni, nem csak Jézust, Jézus tanítását, röviden szólva nem akartak Jézustól tanulni. Jézus tovább megy, és hogy az emberi gőg, és az emberi tudatlanság, az emberi szeretetlenség mennyire nem tudja bezárni az Isten szeretetét és kegyelmét, ezek után hirdeti meg az Úr Jézus az őt körülvevő sokaságnak, jöjjetek én hozzám mindnyájan, jöjjetek. Ahol az Úr megjelenik, ott mindig elhangzik a hívó szó, a Jézushoz jövetelre, közeledésre felszólító ige. Mert kedves testvérek, csak ezáltal tudunk egészen közel kerülni az Isten kegyelmi ajándékaihoz. Jöjjetek! ebben a rövid szóban benne van az, hogy higgyetek. Benne van az, hogy nyissátok meg az életetek ajtaját. Abban a szóban, hogy jöjjetek, benne van az, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Jézus befogadott titeket. Abban a szóban, hogy jöjjetek, benne van az, hogy fogadjátok be a mennyek országát és a léleknek ajándékait. Jöjjetek, a hit mozdulása van ebben a szóban. És mennyire nem könnyű jönni, mennyire nem könnyű elindulni Jézus felé. Nagyon sokaknak eljut a szívéig a hívó szó, és mégis van, amikor évtizedek kellenek ahhoz, hogy átütő, mozgásba lendítő erővé váljék az életükben. Nikodémus már ősz halántékkal és idős fejjel megy az Úr Jézus elé egy éjszakai időben, mikor arról hallunk az evangéliumokból, hogy ő, mint a Sanhedrinnek, a zsidó népnek vezető tanácsának egyik neves elöljárója, az egyik leggazdagabb, az egyik legbefolyásosabb vezetőjeként, meghallva az Úr Jézus hívó szavát a lelkében, elindul Jézus felé. Csodás beszéddel megy az Úr Jézushoz, hiszen készülünk, mikor Jézushoz megyünk, van imádságunk, van tudásunk, és Jézus előtt mégis mindezt félre kell, hogy tegyük. Mert ahhoz, hogy Jézus tanítani tudjon bennünket, el kell ismernünk, hogy Jézus Krisztus Úr. Nem csak a hitvallás szerint, hanem az én életem hitvallása szerint is. Jézus akkor tud tanítani, ha helyre áll a teremtő és a teremtmény, az Isten és az ember közötti harmónia, a rend, hogy Isten tanítja az embert, és nem az ember tanítja az Istent. Egy nagyon kifordult világban élünk, amikor nagyon sokszor azon érjük utol magunkat, hogy sokszor egy kisgyermek is azzal a hívvel és lendülettel néz fel ránk, hogy te nem tudod. Valamit nem tudunk, valami információnak hiával vagyunk, hát tanuld meg. És az ember sokszor zavarban érzi magát, akár őszülő halántékkal is, mennyi minden tudást kínál a világ. De melyik a legfontosabb? Mit kell nekünk elsajátítani? Jézus Krisztus, amikor tanítani szeretne bennünket, ezt helyezi a lelkünkre. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Hát ha valamit ez a világ nem akar megtanulni, akkor ez a szelídség és az alázat. Nagyon sokaknak még mindig a közgondolkodásában az él, hogy aki szelíd, szerény vagy alázatos, az gyenge ember. Pedig nem erről van szó. A szelíd és alázatos embernek éppen az a jellemzője, hogy átadta önmagát Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztus fennhatósága alá rendeli magát, az ő felügyelete alá. Gondoljunk csak a vadlovakra, mennyire megfékezhetetlenek, mennyi energia szunnyad a ménesekbe, amelyek vadak. Gondoljunk a musztángokra, vagy azokra a vadlovakra, amelyek óriási terepeket, vidékeket vágtáznak be, óriási erőktől duzzadnak, és mégis amikor megszelídítik őket, egy vezető száron tudja vezetni őket a tanító mesterük, mert átadták magukat, mert rábízták magukat az idomárra, a tulajdonosra, elismerték a helyzetet. Te vagy a tanító. Nagyon sokszor ez hiányzik az életünkből, hogy komolyan el tudjuk ismerni Jézus Krisztus, hogy Uram, te vagy az én tanító mesterem. És amikor Jézust el tudom ismerni Uramnak és Királyomnak, onnantól kezdve csodálatos dolgokat tud megtanítani nekünk az Úr. Ez a világ egy felfokozott tempóban él. Mindenki az élbolyba szeretne lenni. Már csöpnyi gyermekeknél is azt látjuk, hogy a lehető legtöbb szakkörre be kell iratkozni, hogy le ne maradjon. Kell, hogy tanuljon zenét is, de menjen táncra is, de tanuljon idegen nyelvet is, és már a gyerek bele van zavarodva, különösképp az első hetekben kapkodja a kis fejecskéjét, hol is vagyok, jó helyen vagyok, jót tanulok. Nagy a teher, nagy a kihívás. És kedves testvérek, vajon mi felnőttek is, nem ebbe lovaljuk-e bele sokszor a reánk bízottakat? Ne hagyd magad, ne maradj le, ne elégedj meg kevesebbel. Jó dolog az igényesség, de Isten félelemmel, megelégedéssel. Egyszer az egyik professzor beszélte el azt a történetet, hogy régi növendékei, akik kitűnő diplomával diplomáztak és elhagyták az egyetemet, csodálatos karriert futottak be, és megbeszélték, hogy az egyik délután meglátogatják idős professzorukat. Fáradtak voltak már, mindegyik eléggé karrierista személy volt, pozitív értelemben mondom ezt, jóra törekvő, a szakmáját szerető emberként, de ki voltak merülve. Professzor úr egy frissítő kávét tudott nekik felajánlani csupán, s hát ami otthon volt, voltak olyan csészéi, amelyek remek darabok voltak, drágák, ritkaságok, s volt olyan is, amely csak egyszerű műanyagból vagy szerényebb porcelánból készült, vagy uram bocsát, cserépből, agyagból. És amikor ezt tálcára helyezte és kitöltötte beléjük a kávét, és a fiatalok közé bevitte, azt hallotta, hogy ez a fiatalok elégedetlenkedtek, tele voltak feszültséggel, pillanatok alatt magukhoz vették a kávét, és a professzor ránézett a tálcára, és azt látta, hogy az összes egyszerű csésze ott maradt, mert még ebben is verseny volt, hogy miből isszák meg a kávét. És a professzor úr elmondta nekik, drága gyermekeim, nem attól szorongotok ti ennyit, nem attól vagytok ti ennyire feszültek, hogy nem a lényegre összpontosítotok, hát nem a kávé volt a lényeg. És nézzétek meg, mennyit törekedtetek arra, hogy milyen csészéből, pedig az a kávé ugyanaz, abban az egyszerű csészében is. A világ hajszolja magát, már nem is annyira fontos a lényeg, már nem is annyira fontos az igazi élet, a valóság, már nem is foglalkozunk annyit az örök élettel, mert az gyermekeknek meg időseknek való, az az igazi élet, ami itt folyik, azzal foglalkozzunk, s idézőjelben mondom, a csészével, hogyan mutat jól, miben tudjuk eladni igazán. Az, ami kiderül talán halálunk óráján, de Isten irgalmazzon ettől, hogy nem is ez volt a lényeg. S marad a szép csésze, amely már nem kell senkinek. Kedves testvérek, amikor Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd lelkű vagyok, a szelíd lélek azt jelenti, hogy csöndes, hogy nyugalma van, hogy békessége van Istentől. Az Úr Jézus szelídsége abból fakad, hogy ő teljesen kiszolgáltatta magát Istennek, mindenben tőle függött, és amikor gyalázták, vagy amikor nem fogadták el tanítását, amikor nem voltak igazán hálásak, gondoljunk a 10 leprásra, akik közül csak egy ment vissza hálát adni, Jézusnak nem sérült az egója, mert az Istenben volt, nem volt kit megsérteni. Jézusnak nem volt nagy neve. Nagyon sokszor azt mondja, hogy az embernek fia, az Istennek fia. Nem reklámozza önmagát, szerény, szelíd és alázatos, miközben a mindenségnek ura. Nem tekinti zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, gazdag lévén szegényé lett, hogy mi az ő szegénysége által gazdagokká váljunk. Megtaláljuk az élet kincsét, az örök életet. Érezzük-e, kedves testvérek, hogy sokszor Belesodródunk mi keresztjének is abban a fájdalmas zsákutcába, hogy mi is törtetünk, hogy mi is az élbolyba akarunk lenni, hogy mi sem vagyunk akárkik, mert nem akárhány éve olvassuk az igét, mert milyen régóta imádkozunk, attól még tanulhatunk Jézustól. A szelíd lelkűség azt jelenti, hogy nyugalmam van az Istentől, de sokszor nincs. Miért nincs békessége és nyugalma az életünknek? Sokszor, kedves testvérek, olyan a mi életünk, mint az a víz, ami állandóan háborog, állandóan buzog, és amikor az Isten egy-egy ígéje belehullik, egy picikét kisimul a felszín, de a mélyben akkor is nyugtalanság van és háborúság, és el is mondjuk sokszor, hogy jövök templomba, egy kis békességért, egy kis nyugalomért, egy kis felületi kezelésért, egy kis vigasztalódásért, de hát a mélyben kéne rendet tenni, vagyis átadni, ami a lelkem mélyén van, Istennek. Minél többet átadok neki, annál teljesebben uralhatja, álthatja meg életemet. Minél kevesebbet osztok meg az Úrral, annál több teher marad rajtam. Farizeusok elhordozhatatlan terheket helyeztek a korabeli vallásos emberekre. Az Úr Jézus eléjük tárja, jaj nektek, farizeusok, mert elhordozhatatlan terheket gyűjtötök össze és helyeztek emberek vállaira, és ti egy újjal sem nyúltok hozzá. Zárójelbe jegyzem meg, nem is akartak hozzá nyúlni. Nem az ő feladatuk volt. Gőgösekké váltak és önelégülté, és ebben a mellénybe feszítve képviselték az Istent. Isten nem bírta nézni, szétfeszítette az egek egeit, és elküldte Jézust, aki olyan igát hoz nekünk, és olyan terhet, ami nem súrolja fel a szívünket, amely alatt nem fogunk összeroskadni, mert az ő terhe és az ő igája könnyű és gyönyörűséges. De csak úgy tudom felvenni, ha elismerem. Uram, elveszett ember vagyok. Jézus Krisztus neveit minnyájan ismerjük. Szabadító. Ki tud megszabadítani, Jézus? Kifogolj. Aki nem tudja belátni, hogy a bűnei fogja, ennek a földi élet ördögi körének a fogja, addig Jézus őt nem tudja kiszabadítani. Azt mondjuk, hogy megváltó. De ha nem tudom, miből váltson meg, ha nem ébredtem tudatára annak, milyen sok az én lelkem adóssága, amíg nem tudom, hogy valóban elveszett ember vagyok, addig Jézus nem tud megtalálni, nem tud hazavinni. Az Úr Jézus olyan szépen tanította, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, akik magukról azt hirdetik, mi épek vagyunk és teljesek. Mit hirdettek a farizeusok? Szó szerint ezt jelentette a nevük, fariseios, tiszták, nem bűnös, tiszta. És közben, hogy bántak csak Jézus Urunkkal? Mennyi kegyetlenség, mennyi gőg, mennyi szeretetlenség volt minden szavukba, döntéseikben. Isten irgalmazzon nekünk, kegyes embereknek, keresztény felekezeteinknek, hogy megismétlődjön a kegyetlen kegyesség terhének, másokra való rátétele, különösképp, hogy mi nem nyúlunk hozzá. Jézus azért jött, hogy megérintse, drága testvérem, a te terhedet is. Mert a létezéssel teher jár együtt, lét teher. Azzal, hogy megszülettünk minnyájunknak az életéhez, testéhez, hozzá tapad az a tehertétel, hogy férfinak vagy nőnek születtünk. Hogy melyik kontinensen láttuk meg a napvilágot, hogy milyen családba születtünk bele, és hogy milyen gyülekezetbe élhetjük meg a kereszténységünket. Mennyi minden formája a mi léttervünket, és amikor még az életet ráadásul szolgálatnak is tekintjük, nagyon sokszor a szolgálat öröm, de a szolgálatnak is van súlya. A lét, szolgálat, teher súlya alatt az ember egyedül padlót fog. Aki nem tud leborulni, kiborul. Aki nem tudja magát megalázni Isten hatalmas keze alatt, az ige azt mondja, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. És Istennek legyen hála azért, hogy aki megalázza magát, az Isten alkalmas időben felmagasztalja. Ez a mennyek országának rendje. Vajon mi van most a mi szívünkben? Ott van-e a Jézus által felkínált szelídség és alázat? Pszichológusok gyakran tárják fel pácienseiknek, akiket kísérnek, ki milyen személyiségjeggyel rendelkezik. És ez a személyiségjegyben azt is jelenti, hogy vannak bizonyos határai az adott személyiségnek, ameddig elmehet a fejlődésben, de a határa érve nincs több lehetőség. Nincs több. Óriási kihívása minden embernek, hogy meg tudja fékezni önmagát, hogy kontroll alatt tudja tartani az erőit. Na ez a szelídség. Kontroll alá, Isten kontrollja alá helyezem minden indulatomat, minden tudásomat, minden aggodalmamat, és Isten ezért tud engem megszelídíteni, mert már nem vad vagyok, nem az óember vagyok, hanem Krisztusban megszelídített Isten gyermeke. Nagyon sokszor éljük át azt, hogy emberek, akik olyan szavakat mondanak ki felfokozott lelki állapotukban, meg is restellik magukat, és arra hivatkoznak, hogy hát kihozták belőlem, a körülmények kihozták belőlem. Mindig azt szoktam mondani, kedves testvérek, hogy akkor egy házi asszony is bemegy a spajzba, és a polcról leemel egy betűtes üveget, véletlenül kicsúszik a kezéből, és lent landol a járókövön. Mi jön ki az üvegből, ami bele lett töltve? Igaz, hogy kihozták belőlünk, de mit hozhatnak ki? Ami bennünk van, Isten legyen irgalmas nekünk. Hogy Jézustól tanulni tudjunk szelíd lelkűséget és alázatot, hogy amikor az élet terhe megpróbál, amikor életünk zajló vizébe a próbatételek kövei bele peregnek, Isten irgalmazzon nekünk, hogy olyan dolgok lássanak napvilágot, ajkunkról, lelkünkből, gondolatainkból, amely nem Jézusé. Ezek a megmérettetések, ezek a próbatételek, mint élethelyzetek, azért adatnak érettünk, kedves testvérek, hogy alázatra neveljenek, mikor Jézus hív minket, tanuljátok meg tőlem, nem egyházaktól, nem dogmatikáktól, nem lelkipásztoroktól. Úr Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, Jézustól tanulok el. Én kívánom, hogy mindnyájan Jézust válasszuk a mi tanító mesterünknek. Mert a szelíd és alázatos lélek, az nem más, nevezhetnénk úgy is, hogy az alázatos lelkület, az egészséges lelkület. Miért? Mert képes az alázatos ember az alászállásra. Megtaláltatik benne az a rugalmasság, hogy nem képmutató módon alázatos, nem simulékony, nem sima szájú, nem mosolyog, aztán a hátunk mögött egészen mást mond. Nem áll kegyességre hív Jézus, hanem igazi, őszinte alázatra és kegyességre, ezt csak tőle lehet megtanulni. Kedves testvérek, a tanítványok nehezen tudták elhordozni, hogy ők a 12 nagycsütörtök este, mint a felsültek volna, mert jönnek Jézusért, megkötözik, rabláncra verik, elviszik a főpap udvarába. Halálos ítéletet mondanak ki fölötte, nagypénteken keresztre feszítik, és zavarba vannak, és oda vannak egészen, szétfutnak a tanítványok, elhagyják Jézust, nem tudják, hogy hol a helyük. Kedvelték Jézust, de nem sokat tanultak tőle. Az élet azért adatik, a kereszt is azért adatik, hogy tanítson bennünket. Gyönyörűen mondja Turmezei Erzsébetnek verse a különös ruha. Szenvedésed Isten adta ruhád, először sehogyan sem illik rád. Úgy találod, hogy nagy neked, belenőhetsz, ha békén viseled. S ha Isten ráteszi áldó kezét, erőt arra is ad, hogy úgy viseld végül a szenvedést, mint drága, ünneplő ruhát. Mennyit kell tanulni, amíg a keresztet letenni vágyó ember a keresztjéhez ragaszkodni fog. Uram, te adtad. A zsidókhoz írt levél azt mondja, fiam, ne vesd meg a te atyádnak fenyítését, mert milyen fiú az, akit nem fed meg az ő atya. Kedves testvérek, az ember először megszabadulni akar a tehertől. Azon gondolkodunk, hogyan tegyük le, hogyan könnyítsünk rajta, és aztán megértjük, hogy önnön magunk uralomra törésétől kéne megszabadulnunk, és Krisztusban élnünk a minden napokat, hogy ne legyen kit megbántani, mert Krisztusban vagyok. Ne legyen kín átgázolni, mert Krisztus odaadta önmagát, értem. Szent Terézről jegyzik fel, hogy éppen miután bejegyezték az ő szerzetes rendjét újonnan, elment egy misére, ahol a pap éppen az ő által alapított szerzetes rendet szitta. És Teréz mellett ott ült a nővére a misén, és félve nézett az ő testvérére, hogy hogyan fogja ezt megélni, hogy ezt a friss szerzetes rendet már is támadják, bántják, hát még a lelki emberek között is van ilyen. És Teréz mosolyogva, lelki békével élte meg a misét, majd a mise után elmondta a testvérének, hogy drága testvérem, én nem magamtól vettem ezt a szolgálatot, az Isten terhelte a lelkemre, hogy ezt a rendet megalapítsuk az emberek segítségére. Hát ha az én pap testvérem még nem tanulta meg az Úr Jézustól, hogy elfogadja Isten akaratát, Teréz nevete, és azt mondta, ez az Isten gyermekeinek a szabadsága, hogy ne vessenek hittel ott, ahol tudatlansággal találkoznak. Sok tudatlanság van, kedves testvérek. Nem megsértődni kell, nem megbántódni. A lelki ember nem ismeri ezeket a fogalmakat, mert Isten formálni szeretne bennünket, hogy megóvjon bennünket a keserű lelki állapottól. Mikor keseredünk el, mikor nem én vagyok az első? Elkeseredem, amikor átnéztek rajtam. Elkeseredek, amikor nem értékelnek. Ez azt jelenti, hogy még nagyon erős bennem az énem, és még nem igazán adtam át magam Krisztusnak. Szintén Turmezei Erzsébet verse a minta ezt így fogalmazza meg. Mindig mosolyog és szeretve szolgál, tekintetébe távoli fény ragyog, lényéből már a menny nyugalma árad, el sose fárad. Megsérteni semmivel nem lehet, hisz nincsen benne kit megsérteni. Nincs énje, földhöz nem köti már semmi, kész hazamenni. Nincsen neve, Krisztus nevében él, Krisztus kezének csendes eszköze, Krisztus lényének visszasugárzása, hűséges mása. Ím itt a minta, áldó két kezedé mesterem, vezesse hát a vésőt, fájjon, ha fáj, én kegyelmedet zengem. Uram, készíts el engem. Ez a világ rohan, ez a világ mindenben első szeretne lenni, törte, de tudni kell utolsónak is lenni. Jézus szolgává lett, rabszolgává, hogy minket felszabadítson, mert akié a fiú, azé az élet. Hát, ha a mai napon kérdezi tőlünk Isten szent lelke, mond, kitől tanulsz? Mondjuk bátran, imádsággal, hittel, Úr Jézusom, ha eddig nem is vettem komolyan, a mai naptól hagyj legyek én is a te iskoládnak tagja, taníts, nevelj, szeress, és engedd megértenem, hogy csak aki el tudja foglalni Isten és emberek előtt az utolsó helyet, tud legkisebb lenni, azt Isten teljes szívéből szereti. Ki az, aki nagy akar lenni közöttetek? Kérdezte Jézus. Az legyen mindenki szolgája. Segítsen minket Isten ebben a lelki tanulásban. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked végtelen megtartó kegyelmedért, azért, hogy még látsz reményt ebben az órában is arra, hogy nem hiába való a mi taníttatásunk és a mi lelki nevelésünk, mert Urunk, minden áldottnak el van készítve ígéd, s a benned való lelki közösség. Szeret minket az Úr, azért nincsen még végünk, mert Urunk, vésődnek, éles hegye által úgy akarod formálni életünket, hogy az Krisztusban remek művé válhasson. Jöjj hát, Úr Jézus Krisztus, és erősíts bennünket, hogy igent tudjunk mondani nevelő akaratodra. Taníts bennünket, Szentlélek, Úristen, hogyan kell nekünk Krisztus útján járnunk, s könyörülj meg rajtunk, Urunk, amikor mi is csupán elsők szeretnénk lenni, és nehéz elfogadnunk azt a helyet, azt az alázatot, azt az alászállást, amire rendelsz bennünket. Urunk, a kereszt, ami legnagyobb tanító mesterünk, kérünk, hogy légy vigasztalásul a gyászoló család számára, akik ma is eljöttek, te eléd, hogy megnyissák szívüket, mikor emlékeznek drága elhunyt szerettükre. Könyörgünk, Urunk, gyülekezeti tagjainkra, akik gyászban járnak. Könyörgünk, Urunk, hogy mély sebeiket te gyógyíts, Szentlélek, Úristen. Könyörgünk, Urunk, a betegekért. Könyörgünk, Urunk, presbiter testvérünkért. Te gyógyítsd meg az ő törött bordáit, és te segítsd fel őt, Úr Jézus Krisztus. Áld meg őt, Urunk, a gyógyulás örömével, hogy ismét gyülekezeti közösségünkbe lehessen, hogy tudja befogadni és hallani a te drága igéidet. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, eléd hozzuk gyülekezetünk presbitériumát. Könyörgünk, Urunk, magyar népünkért, családjainkért, benne gyermekekért, unokákért, ez tanévnek eredményeiért, Urunk, áld meg őket szellemi, lelki tehetséggel, hogy sok jót tudjanak elsajátítani ebben a tanévben. Sorunk, amikor életünk végeztével a bizonyítványt nekünk is elkészíted, Urunk, engedd meg, hogy jó tanulóknak bizonyulhassunk, hogy ott legyen a mi bizonyítványunkban az a csodálatos kegyelem, beléphet az Isten országába, tovább mehet. Úrunk, így kérünk, hogy megtapasztalhassuk földi életünkben is kegyelmedet, amely ajtókat nyit, amely a sötétségbe is fényt ad számunkra. Tarts meg minket, Urunk, s tartsd meg az egész teremtett világot, mikor békességedért és a te nyugalmadért könyörgünk, Úr Jézus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.